A vendégeim tehát Klemm Viktor és Sütő András színészek. Szervusztok!
Sziasztok!
Szép jó estét!
Jó estét! Na, följebb vagy lejjebb?
Egy picit följebb.
Na, ugye mondtam én.
Ez már egy picit na, sok, egy és kicsit. Akkor most a kettő...
Há, hiába, a színészekkel van dolga az embernek, akkor izé van, akkor
itt rendben is fegyelem. Egyből
megrendelővé
válik. Tehát vendég elfogadja a meghívást, és egyből azt hiszi, hogy... Mint a kávéban, tudod.
Hozzon egy kávét,
igen. Na, a presszó, akkor lejjelt a dupla.
Legyen kettő.
Azaz.
Igen. Szóval szevasztok, örülök, hogy itt vagytok.
Köszönjük szépen a meghívást.
Egy nappal a bemutató előtt tudunk beszélgetni a bankbárról. Egyrészt ezzel kapcsolatban ilyen pavlovi reflexként jönnek ezek a kérdések, hogy egy ilyen, most így felsorolom, jó? Aztán utána úgy is dumálunk, hogy ugye a Pálma szerint 1819-ben utána olvastam, akkor fejezte be Katona József a bankban, tehát akkor ott az első olyan kézirat, tehát még nem volt bemutatva, de hogy akkor fejezte be, vagy az a végleges verzió elvileg, tehát ez egy 204 éves dráma, hogyha így vesz, hivatalosan, testvérek között is, és hogy ez tökre érdekel, hogy amikor hozzányúl egy rendező, ez esetben Gál Attila Csaba, akkor mit vár el a színészektől, nektek mit jelent egy ilyen dráma, és mennyire alkotói színház, mennyire alkotói munka zajlik ilyenkor. Tehát az alkotói alatt azt értem, hogy mennyire közös, mennyire közösségi. Na, csak kivököm. Néztek egymásra, akkor én adjam a szót?
Hol kezdjük?
Viktor, te vagy a főszereplő. Szerintem
De ez nem jogosít fel arra, hogy a sütiben megérett gondolatokat magamhoz rendeljem, úgyhogy én abszolút átadom szívesen először a szót, és aztán úgy is tovább gurítjuk a hólabdát.
Szép mentés.
Megtisztelő feladat elé állított a címszereplőnk Klemm Viktor. Én az előadásban Ottót és Tiborcot fogom játszani. És hát ez egy klasszikus értelemben elindult próba folyamat volt, egy felkérés útján kerültünk az anyag közelébe, és ez a Déréné Kultá program keretén belül fog megvalósulni. Van egy tantermi színházi verziója, és a holnapi premier pedig az E10-es kőszínházi verziója lesz az előadásnak.
És ennek milyen szerepe van most így ebben a... Tehát akár a beszélgetésben, mi az a különbség, amit felelhető? Tehát mi az, hogy E10-es?
Szenikailag teljesen más az előadás.
5-10, bocsánat, csak azt mondjuk ezt szerintem, hogy az 5-10 színházban lesz holnap.
Igen, ezt nem mondtam jutunk. El, ugye? Nem mondtam el.
Nem.
Ez de bocsánat, de most elmondjuk, igen. Szóval az 5-10-ben lesz, de hogy erre egy külön verziót készítettetek?
A különbség az nagyjából az nem az anyag, hanem inkább a térben keresendő, mert... itt nyilván lesz világítás, lesz hang, és amikor elvisszük egy tanterembe, akkor teljesen más körülmények között szólal meg ez a mű.
Oké.
Szóval van egy olyan missziója az előadásnak, hogy elvigyük 50 középiskolába, és ott tantermekbe játsszuk el mostani középiskolásoknak. Remélhetőleg azzal a céllal, hogy közelebb vigyük hozzájuk az anyagot, vagy hogy könnyebben olvassák.
Igen. Tehát csak egy picit tisztázva itt a tantermi, nem tantermi kőszínházi verziókat.
Missziós.
Tehát van egy bankban, hogy itt szóba jött már egy közel, vagy már éppen el is múlt 200 éves mű, egy nagy nemzeti klasszikus, amire büszkék vagyunk. Elképesztő nehéz mindenféle formában ez a szöveg, ugye több átdolgozás készült hozzá.
Ez melyik? Ez gondolom a legutóbbi.
Ez a legrégebbi.
A legold school-abbat
arhaikus.
Gyűrjük, igen. És csak az legelső kérdésedre vissza, egy nagyon picit megkérhetek, most mégis csak a
figyelj, barátom, bármit kérhetsz.
Nagyon köszönöm. Szóval a legelső kérdésedre visszatérve, most már meghúzom magam, és inkább csak teljesítem a feladatot,
jó lesz,
és beszélek okosan vagy bután. Szóval az olvasó próbán találkozott ez a szabadúszó 6 színész, akik föl lettünk kérve erre a darabra, vagy ennek az előadásnak a létrehozására. Itt már van egy kísérleti ilyen tényező. Gál Attila Csaba rendező azt találta ki, hogy 6 színész köz kiosztja ezt az úszkve 10-11-2 szerepet. Például a Sütő Andris kollégám, barátom Süti, ha engedjétek
nyugodtan.
Meg, hogy sütizem, mert sütinek
én nem sütizem, még nem merem. Tudod?
Megengedem neked is, de csak itt és csak most.
Oké, kösz.
Szóval Süti történetesen egy nagyon-nagyon szép lehetőség elé került, mert ő egyszerre játsza a Gertrudis körből, az ármánykodó körből, vagy a, hát hogy mondjam, a gonosz oldalról az Ottót, aki ugye lényegileg a bánk szerelmi életébe belekontárkodik a történet szerint. Ez az egyik oldala.
Szépen és azt, mondtad.
És aztán egy zakóváltással gyakorlatilag Andris Süti átalakul a másik oldalra Tiborcá, ami viszont ugye a néphangja, az elnyomott jobbágyság, és a lehető legőszintébb és legtisztább magyar kispolgári hang, nem tudom most ezt másképp mondani, teljesen a két legszéle a történelmi és társadalmi vonulatának ebből a sztoriból, és az Andris egy mozdulattal vált színészileg is, és több ilyen van a szereposztáson belül, ami elképesztő izgalmasá teszi. Nekem ilyen értelemben könnyű dolgom van, mert én csak Bánkbán jelmezében és karakterében vagyok az elejétől a végéig, de a Sütivel találkozom Tiborcként, és utána látom őt Ottóként.
Na ez az Alkotói Színház egyik. Hát egyébként nem csak az Alkotói Színház, ilyet közszínházakban is láttunk, most egy kicsit ilyen régi kifejezésekkel élek, de az Alkotói Színház az talán még nagyobb szabadságot ad erre. És ezt kezdtem el, az elején ezt vezettem föl, hogy az Alkotói Színház 2023-ban mit jelent Magyarországon. Most már szándékosan nem a Független Színházat mondom, mert minden kifejezésbe lehet valamilyen szempontból kötni, de talán az Alkotói Színház azért el közel ehhez, mert én azt úgy képzelem el, hogy itt vagyunk egy közösségként, a szerepek is úgy találják meg a színészeket, tehát nem ilyen, még egyszer használom ezt a szót, archaikus módon lesz kiosztva a szerep, ez az én feltételezésem, meg ja, vannak ilyen színházak, de érdekel, hogy az Epic Theatre Company az ennyiben hasonul-e ehhez a gondolathoz.
Abszolút. Tehát a középpontba állította a Csabi, a rendezőnk, a szöveget, azt mondta, hogy gyerekek, vagytok hatan, van egy darab szőnyeg, ami kijelöli a színpadteret, van 6 szék, mindenki ott ül benn hátul, és fölálltok a jelenetekre egyesével, nincs cizellált csili-vili díszlet, nincs megsegítve semmivel a játékotok, a színészi játék és a szöveg domborít.
És van 2 zenész, ez nagyon fontos még hozzátenni.
Az szép, és mi játszanak? Ez fontos ez is.
Archaikus középkori hangszereken.
Azt a mindenit.
Hiába nézel rám, sajnos én sem tudom, az egyiknek sem nevét. Azt tudom, hogy az Aranyalma páros, úgy hívják őket, és a Zsolt, a Vaskó Zsolt az egyik zenész, ő például olyan csodálatos dolgokat csinál, hogy furuljál játszik a két kezével, ugye meg a szájával, és közben a jobb lábán van egy csörgő, amivel ritmust ad, tehát ilyen.
Ilyen középkori utcazene.
Igen.
Na, szóval hogy a zene az megtámogatja azért.
Igen, de az a lényeg, hogy a középpontban még mondjuk egy nagy kőszínházi bánkbánt képzelünk el, óriási díszlettel, óriási vívásokkal és nem tudom, nagy tömegjelenetekkel. Itt nekünk az a puritán lehetőségeink, azok a puritán lehetőségeink és az a leegyszerűsített, hogy mondjam, víziónk, hogy a szöveg, ez a nagyon-nagyon egyszerű tér, és a színészet dominál némi kis pikás zenével.
Az előbb itt mondtad, hogy Sütinek, teljesen más ez a bocs nem ide kategória, hogy Sütinek szólíthatod de itt, és aztán én is, és az nem jutott, hogy hoztam nektek 2 szerencsés Sütit.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen. Ezt ki kell
bontani, bocsánat, csak közben bemondom, hogy Zsolt mellett a másik zenész Gebri Bernadett,
igen,
és egyébként a kollégáink, ők Nagyabony Émese Gertrudis, Izidóra és Peturbán, Drubina Orsolya, Biberach Tóth Andris.
És most olvasod?
És Melinda Domiánkat. Nem akarok kihagyni senkit, mert egyszer elkövettem egy élő műsorban azt a hibát, hogy nem mondtam be mindenkit, és iszonyatosan gáz volt.
És rosszul érezted magad?
Endre Király Takács Zalán.
Figyelj, tét helyzetben a színész nem kockáztat. Tehát azok után, hogy volt egy kollégám, aki azt mondta...
Bocsátok közben nyugodtan.
Előadás közben, hogy a megírt szövegét ott akasztotta el, hogy megy a jelenet, és azt mondja, hogy jaj, ugyan már barátom, hiszen egyszer fenn, egyszer
ne legyen obszén.
Tehát itt a vége a sztorinak. Tehát azok után, hogy az egyszer fenn, egyszer lentbe is bele tud bakizni egy színész, én teljesen megérdem a Sütit, hogy inkább olvassuk fel, mint sem, hogy holnap kiderül, hogy basszus, engem nem is mondtál.
A másik meg egyébként az egyik kérdésedre válaszolva a sok közül, hogy mi az, ami nekem ma ebbe az egész anyagba például aktuális tud lenni, az
szerintem... Olvassa, Viktor, igen.
Az egyik húsba vágó része pont az Ottó Tiborcz kapcsán, hogy amíg az uralkodó réteg Ottóként a saját önző vágyai kielégítésére igazából azért cserébe mindent megtesz, addig például otthon szerencsétlen Tiborcs nem tudja, hogy miből tartsa el az 5 éhes éhező gyermekét és a beteg feleségét. Szóval szerintem az, hogy ezt a katona akkor az 1800-as években így felmutatja ezt a kettőt, és egymás mellé rakja, az szerintem pontosan arról árulkodik, hogy semmiben nem változott a világ, ami körülvesz
minket. Végre eljutottunk ide, ahova egyébként szerettem is volna, és tök jó, hogy nem én hozom ezt így, meg nem én rajzolom rá erre a köpenyre, amit gondolok.
Vagy például itt egyrészt a címszereplő Viktornak a karaktere, Bánkbán, hogy van egy ember, aki betölt egy politikai pozíciót, mert ő tulajdonképpen Endre király helytartója. És az, hogy az ő pozíciója megingatható...
Akarja, nem akarja, végül mégis akarja.
Az ő magánéletében egy kibillenthető ebből a pozícióból érzelmileg. Mm. Tehát ő valójában akkor nem alkalmas erre a feladatra. Ez is szerintem ismerős lehet a mai világban az emberek
igen,
számára.
Igen, bár egyébként van egy meseszerű vonala ennek, tehát hogy azért Bánkbán-szerű közszereplőt ma már nem látunk, tudnélik itt a Bánkbán, akármennyire is labilissá válik a politikai szerepvállalását illetőleg. Ő egy teljesen morális, a magánéletében is, és a szakmai életében is igazi, valódi, klasszikus, erős, konzisztens meggyőződéssel élő ember.
Ezt így írta meg a Katona József, és színészként is ezt látott bele, vagy beleláthatsz mást is ebben a karakterben?
Nem, nekem egy nagyon egyenes, nagyon korrekt, nagyon tiszta szívű és tiszta beszédő embert kell játszanom.
Ilyen szép, legalább a drámákból, meg a történelemkönyvekből látunk ilyet, nem?
Hát ezért mondom, hogy meseszerű a Bánkbán. Tehát, hogy nekünk ez egy kicsit ilyen retrospektív morális vagy etikai tanulság, hogy volt egy kor, amikor tényleg nem a politikusok tettek áldozattá másokat, hanem egy politikus, egy közszereplő politikus áldozattá válhatott egy társadalmi helyzetnek. Valóban igaza van a Bánkbánnak, és ő valóban egy áldozat ennek a történetnek.
A sütiben az el, hogy a becsületesség hosszú távon kifizetődik. Az jut erről eszembe, hogy...
Nagyon szép. Ez a Sütő Andrásnak a üzenete a Szerencse sütiben. Igen?
Az jut erről eszembe, hogy zárójelbe vagy nem.
Bocs, nem ide. Mondd el még egyszer?
A becsületesség hosszú távon kifizetődik. És azt mondom hozzá, hogy vagy nem.
Hát
és
te mondod, ez is... jaj, de szép. Figyelj, az van, hogy szerintem legyünk azért annyira optimisták, hogy tudjátok, hogy van ez a körforgás. Nekem ez a mániám, ezt most nektek is elmondom, meg a hallgatóknak is elmondom. Tudjátok, a nehéz idők jó embereket szülnek. A jó emberek jó időket szülnek. A jó idők gyengéket szülnek, a gyengék pedig nehéz időket szülnek. Ez a körforgás, és most tartunk itt szerintem most tartunk itt, és én azt gondolom, hogy az a mondat, amit te elmondtál, ami a Szerencsésütiben állt, az helytálló. És szerintem én nem is tenném hozzá a vagy nemet. Persze, poénból hozzá lehet tenni. Tehát, mint egyszer volt az arckiállításon egy olyan plakát, egy óriási kék felületen egy szó igen, megcsillagozva, alul apróban csillag nem. Szóval azt szerintem minden idők egy legzseniálisabb plakát ötlete volt. Na, de visszatérve a sütire, tehát akkor van egy ilyen sütünk, egyébként passzol a beszélgetésbe. Viktor, neked mi áll a sütben?
Nekem az, angolul azt mondja, you are a practical and realistic person, de magyarul azt mondja, hogy gyakorlatiasan és realistán gondolkodsz. Nem tudom, melyiket vegyük alapul, de legyen igen. A magyar fordítás. Tehát azt mondja, hogy gyakorlatiasan és realistán gondolkodsz, és az anyagi helyzeted mindig megbízható lesz.
Ez is még ott van? Ez elég hosszú üzenet.
Képzeld el, hogy egy ilyen, egyébként ez a horoszkópomra, a bakra stimmel. Ott van egy ilyen nagyon praktikus gondolkodás, és a pénzügyi életnek az előtérbe hozása, ami rám sajnos nem igaz.
Te ezeket célzottan megírtad, megsütötted a sütit, becsomagoltad, és úgy adtad.
Tudom,
most
hónapok óta gondolkodik rajta.
Nálatok is ott van az összeesküvés elmélet. Nálam is ott van egyébként, hogy valaki figyel. Tehát amikor, ez nyilván nem ti vagytok az elsők, ez nem titok, akik kapnak szerencsesütit, az amikor eszembe jut, akkor átugrok ide a kis kínaihoz, és veszek szerencsesütit.
Ha te találtad ki, és előkészítetted, és sütötted, ha nem, én nagyon,
ez így,
én
ez
nagyon
passzol,
köszönöm.
Tessék eltenni, én is köszönöm, ez tök jó. De hogy mindig passzol az aktuális helyzetre, de szerintem az van, hogy mint a nőklapjában az a horoszkóp, tudjátok, úgy van megírva, hogy minden helyzetre valahogy jól érezzük benne magunkat. De azért tök jó, nem? Szerintem ez egy jó poén. Hoztam a következő vendégnek is. Lehet, hogy ez a kettő érted tök más, az majd nekik fog passzolni.
A Gál Völgyinek volt annak idején, nem tudom, emlékeztek, az a jósolós paródiája.
Ki volt rúzsozva, és...
Igen, és betelefonáltak, igen. Egy mondatot elmondott, hogy nem tudom, koleszterin problémája van, elkezdett hosszasan kártyát vetni a Gávölgyi féle jósnő, és akkor azt mondta, hogy önnek nagyon kell vigyázni a koleszterinjére, szalonnát egyáltalán ne egyen. Stimmel mindenre, igen.
Igen. Na, szóval visszatérve, ugye amiért itt van velem Klemm Viktor és Sütő András, az a holnap bemutatandó Bánkbán, ugye az 5-10-ben lesz, és ugye az Epic Theater Company, ez egy milyen régi, nem egy régi társulat, ugye?
Nem, ez tulajdonképpen a második bemutatója ennek a társulatnak. Az első az ősszel volt, H. János házasságon innen és túl.
Wow.
Címmel, ez is egyébként az E10-ben lesz
nehéz
látható.
Nehéz tétel.
És ez tulajdonképpen a második bemutatója most a...
Csak ilyeneket válogatnak úgy, tehát nincs himi-humi könnyű.
Hát lehet, hogy a következő lesz. Az egy...
Van, aki forró szereti tudra.
Nem, Gál Attila Csaba egy fiatal ambiciózus rendezőként szárnyait bontogató alkotó fiú, és szerintem minél nagyobb terheket vállal most direkt. Ez a teljesen egészséges ilyen, ide nekem az oroszlánt érzés, hogy Bánkbánt tessék, H. János tessék, aztán még nem tudom, majd jöhet a háború és béke.
Meg vagyom. Tudod, van az a köz, hogy teher alatt nő a pálma.
Jó, szóval... de jó. Meg a egyszer fenn...
Egyszer. Na de egyébként visszatérve a Bánkbánra, a szöveg, mert kérdezted, hogy mi volt például, ami egy kihívás volt.
Igen, tehát a szöveg, azt mondjátok, a legrégebbi átirat, vagy nem is átirat, hanem az eredeti verzió. Vagy ez már átirat?
Nem, ez az eredeti verzió, ez kifejezetten nehézséget okozott nekem is, azért nem sokszor el kellett olvasnom.
Nem? Tehát, hogy így egyszer beül a szöveg, aztán mások már nem nincs ott a szöveg.
Honnan szerezek egy magyar tolmácsot, aki lefordítja nekem magyarról magyarra?
Shakespeare-ről angolra, nem?
Igen,
igen, mert az van, hogy így ma, amikor itt pörög előttem a Facebooknak, meg az Instagramnak, meg a TikToknak a hírfolyama, és tök gyorsan fogyasztok szövegeket, meg híreket. Tulajdonképpen egy olyan korban írta meg ezt ez a csávó, Katona József, amikor nem létezett sem mozi, sem tévé, sem semmi, és olyan képekben gondolkodtak még az emberek, amilyen képekkel ma már nem gondolkodnak. Igen, ezeket egyrészt nehéz megérteni is, és úgy is elmondani, hogy át tudja adni az ember.
Itt akár szóképekről beszélsz, igaz? Tehát olyan vizuálisan fejezte ki magát.
Igen.
Ez egy zenei, akusztikai élmény. Ez egy verses mű, ami elképesztően sűrű és elképesztően cizellált, csak hogy példázzam a hallgatóknak, mi, ahogy a Süti is mondta, hozzá vagyunk szokva könnyen emészthető vizuális, de akusztikus tartalmakhoz is. Ha bekapcsoljuk a igazából bármely könnyű zenei rádiót, ott körülbelül 3-4, maximum 5 szólam szól párhuzamosan. Uh-huh. Nagyon egyszerű ritmusok, nagyon igen. egyszerű dallamok, nagyon egyszerű basszus, gyakorlatilag aki elvégzi a zenei általános iskolát vagy a zeneovit, le is tudja bottázni azt az 5 szólamot. Igen. Na most ehhez képest, csak hogy ezt az analógiát tovább vigyem, a Bánkbáni Katona, vagy a Katona József féle Bánkbán uh-huh. szöveg uh-huh. olyan cizellált, mint amikor a legdurvább Stravinsky szimfóniák megszólalnak, egyébként ugye ő is egy, a Stravinsky is egy nagy kísérletező volt, diszonánsan, aritmikusan nem egy szólamot játszik a fuvola, hanem diszonánsan három szólamba megy egymást.
Azt hinnéd, hogy hamis?
Elképesztően sűrű, furcsa, nehezen befogadható, és hogy mondjam, még ha a fül el is fogadja, az agynál leveri a biztosítékot.
És hogy még ez meg legyen spékelve valamivel, Katona ugye 1819-ben ezt úgy írja meg, hogy kitalál egy teljesen archaizált, nem létező magyar nyelvet, amit 1200, vagy egy létezhetett magyar nyelvet, ahogy létezhetett az ő fantáziája aha. szerint 1213-ban. Szóval még megvan csavarva ezzel a dupla csavarral.
Még ott is, hogy, tehát még van egy
1800-ashoz képest archaizálta visszamenőleg. Nem tudom, hogy ha megengeditek.
Tegeződünk.
Kérlek szépen, engedjétek meg nekem csak, hogy egy picit szemléltessem a füleknek is, hogy engedd meg gyermeki bábódra minden gondolatjaim enyészni, és csak a Melinda édes nevével agyvelőn betölteni.
De ez egyébként tök érthető.
Figyelj, akkor én is mondok egyet.
Ajaj.
Szakaszt szét mindazon láthatatlan láncokat, melyekkel királyi székhez, és a hitvesethez, gyermekidhez oly igen keményen megvalál kötözve.
Daj, de jó.
Érthető, de, hogyha ha mögötte van a...
De ez mikor ül be? Ez a szöveg, ez mikor ül be az agyadba?
Hát majd egy hónap múlva se, de hogy...
Ma egyébként konzekvensen kaptatok pihenő napot? Tehát, hogy ma nincs próba? Igen. Ugye általában az van, hogy vagy legalábbis, hogyha nincs kész a darab, akkor utolsó leheletig próbáltuk.
Bajnokok ligája meccs előtti este nincs edzés, tudod?
Ja, az egy másik kérdés, igen. Nem sokkal másabb kérdés, de igen. Értem. De egyébként ez nem a magyar színészvilágban, ez tök oké, nem? Hogyha még premier előtt próbálnak.
Az igazság, hogy ez azért van, hogy ennyire egyedi a próbabeosztás, mert valóban egy ilyen szabadúszó csapat, mindenki más ritmusban, mindenki más beosztásban, és úgy jött ki, hogy tegnap még próbáltunk, ma nem, de holnap délelőtt igen a premier előtt, ami meg nem szokott lenni.
Ez meg nem olyan szerencsés.
Premier előtt már premier ajándékot, meg szerencsesütit szoktunk vásárolni.
Premier ajcsit.
De holnap mi még próbálunk előtte egyet.
Erről is fogunk beszélni, jó? Meg a ti szabadúszó létetekről. Van itt egy-két fun fact rólatok. Például, hogyha kinyitom az bárhol életrajzát olvasom még Sütő Andrásnak, akkor az jön ki, hogy Sütő András autodidakta módon tanult színésznek.
Azt hittem, azt mondod, hogy erdélyi magyar író.
Szép. Van olyan is? Nem?
Hogyne, persze. Okay. Elsősorban az emberek mindig vele szoktak azonosítani.
Akkor elnézést,
hogy ezen
az első
kérdés, hogy ő a rokonod süti? Esetleg, vagy a nagypapád. Nem, ő elhunyt már, nem élő, de hát a magyar irodalmi kánonnak szerves része.
Szóval igen, Viktor, te pedig 2009-ben végeztél, ugye, a színművészetén, ha jól tudom. Ha mindent jól emlékszem, és jól figyeltem.
Én
és jól írtam
már
fel.
Egy bácsi vagyok.
Igen, 2 éve fiatalabb, mint én egyébként hozzáteszem, azt hittem, hogy te vagy az idősebb.
Hopp, egy fekete övesű.
Én kérek elnézést.
Intézményesített keretek közül jött.
Tudod, ezért, mert te vagy a magasabb.
Szép. Most nem vágnék vissza.
Ne az ő szajra ne térjek.
Szóval igen, ez izgi különbség egyébként közöttünk, hogy intézményesített keretek közül jött a Viktor. Én meg...
Tudod te, mit akarok majd, én mit akarok ebből kikerekíteni. De az a javaslatom, hogy hallgassunk meg egy Nick Waterhouse zenét. Mit szóltok?
Jó.
Jó lesz.
Ti is kéritek?
Igen.
Persze.
This is a game. Így szól.